Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
És itt a megbeszéljük. Jó napot mindenkinek. Élőben talán ez a kis szünet is jelezte, hogy mennyire meglepődtem, hogy már itt ég a piros lampa, amikor elkezdtük beszélni, hogy 4 órakor kezdődne el, vagy kezdődött volna a Magyar Péter évértékelője, legalábbis a hivatalos adatok vagy információk szerint. Délelőtt a Vissza Európához címmel futó első kongresszus eseményei történtek, és hát itt rengeteg név került elő, hát elsősorban szakértők természetesen, és nem a pártnak a különféle vezető testületeiből, de azért valami képet alkothatunk arról, hogy kik azok, akik alakítani fogják a párt politikáját. Kükény Attila gazdálkodási szakértő, ő a mezőgazdasági szekcióban szólalt meg Bóna Szabolcs, agrármérnök Varga Lőrinc, Bonyhádi gazda, és hát a meglepetés a biztonsági elemzés dr. Ruszin Szender Romulus nyújtotta a korábbi vezérkari főnök, és hát gondolom erről majd egy percet akartok beszélni, mert ez nem egy megszokott váltás. Zubor Zalán van velünk, az Átlátszó munkatársa, Józsa Márta műsorszerkesztője és Bolgár György természetesen. Szervusztok!
Sziasztok!
Szóval 4 órakor már biztos nem kezdődik el a beszéd, úgyhogy van időnk. Amit javasolnék a számotokra, olyan témákat, amik körülbelül övezik ezt a névértékelőt, aminek az elemzésére vállalkoztunk. Hát az egyik Gyurcsány Ferenc FB bejegyzése arról, hogy az emberek hogyan fordulnak el ma a pártoktól, és hát viszont, ha jelentkezik egy új párt, mit gondolnak róla? Beszélhetünk arról, hogy Orbán Viktor direkt elment, Tucker Carlsonhoz repült egy nagyot, hogy adhasson neki egy interjút, és mit mondott. És hát itt van mindenképpen München a biztonsági konferencia, ahol az ukrán elnök felszólalása mindenképpen megbeszélendő, de mondjuk az amerikai alelnöknek a viselkedése, modora és mondata is. Melyikkel kezdjük, mit mondotok? Mindegy? Jó.
Szerintem kezdjük az, hogy miért ment el Orbán Viktor Dubajba beszélgetni Tucker Carlsonnal, mert ez olyan bulváros.
Egy mondatot idéznék, hogy a Tucker Carlson féle beszélgetésből nem nagyon vágott a szavába a riportet, de nem szokása mostanában. Azt mondja Orbán Viktor, abszurd, hogy szerintük, ez nyilván a liberálisokra, baloldaliakra, ilyen-olyan ellenségekre vonatkozik, de én egy fasiszta vagyok szerintük, egy középkori feudális keresztény, radikális, tehát én így vagyok kezelve, mondja Orbán Viktor, és hát ez abszurdum és felháborító. Tessék!
Mindent megtett annak érdekében, hogy ebbe az utcába kavarja bele magát, ugye az AfD egyik társelnökének a fogadásával is a macska bajszát akarta húzigálni egyebek mellett, azért az így érdekes, hogy letette teljes egészében a voksát egy olyan német, egy német választás előtt egy olyan jelöltre, akinek azért láthatóan nincs esélye arra, hogy most rögtön azonnal megválasszák, hogy mindenképpen megnyerje a választást, de úgy tűnik ebből fakadóan, hogy ő most már nagyon erre a vonalra játszik. Úgy értem, hogy erre az illiberális, populista, szuverenista vonalon kívül nem nagyon lehet magán kívül, és nem is akar látni magán kívül semmit, vagy ezen az elgondoláson kívül, ami számomra a legrémisztőbb az egészben, tehát, hogy itt vagyok, ezt fogom csinálni, és a többi nem ember.
Ő szokott előre szaladni, hiszen egy kis ország kis vezetőjének a politikájához nyilván hozzájárul azt, hogy mutassa, egy játékban vagyok, és most is egy ilyen előre szaladásban van, legalábbis nekem úgy tűnik, Zalán.
Ebből a szempontból az újdonság csak, hogy Németország ez esetben a célpont, mert azért korábban is bőven volt már arra példa, hogy a Orbán Viktor vagy más magyar kormánytagok nyíltan kampányolnak különböző országoknak akár az ellenzék jelöltjei mellett, gondoljuk csak Szlovéniára, ugyanez ugye Szerbia, ott ugyan mondjuk a kormánypárt támogatására gyakorlatilag felszólították a szerbiai magyarokat, vagy gondoljuk mondjuk Bosznia ugye szerb köztársaságára. A Németországgal való viszony az ehhez képest azért mindig más volt. Tehát nyilván a különböző gazdasági függések miatt is nem nagyon volt rá példa eddig, hogy ilyen nyíltan szembe menjen a magyar állam a német kormánypárttal. Konkrétan ugye itt az AfD támogatása az ebből a szempontból kivételes. Gondolom egyébként emögött az áll, hogy úgymond ez már bejött Amerikában, ahol tulajdonképpen ez a tesztpályája volt ennek, hogy a Orbán Viktor nyíltan Trumpnak kampányolt. Gondolom ez az elképzelés, hogy hát akkor most a Magyarország szempontjából szintén egy nagyon fontos német hatalommal is ez esetleg be fog jönni. Mondjuk a közvélemény kutatások valószínűleg azért nem ezt mutatják.
Igen, igen, ezt tudjuk.
Közben elkezdte amúgy Magyar Péter a beszédét.
Ez már az,
igen.
Mert a képernyőn látszik, hogy ül, azt hittem, hogy állni fog. És
nem, valószínűleg nem jó képernyőt látsz, de mindjárt ezt elintézik, de elkezdte. Úgyhogy szerintem hallgassunk egy kicsit bele, és aztán meglátjuk, hogy hogyan folytatjuk.
Jó.
Ez a kihívó erősebb mindennél és mindenkinél. Ez a kihívó maga a magyar nép, és a magyar népet senki sem fogja megállítani. Sokan kérdezik, kinek mi lesz a szerepe, ki milyen formában fog részt venni a rendszerváltásban, és utána az új Magyarország felépítésében. A Tiszában nem osztogatunk pozíciókat, és nem alakítunk árnyékkormányt. A saját példámat tudom felhozni nektek. Bárhol lesz rám szükség, akár közkatonaként, akár képviselőként, akár miniszterelnök jelöltként, rám számíthat a hazám, és ti is mind számíthattok rám. Mindig ott leszek veletek az első sorban. Hadd idézzem nektek az első szabadon választott miniszterelnök Antall József szavait. Én szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle. Teszem, amíg tudom. Kedves barátaim, minket a hazaszeretet hajt. De mit is jelent a hazaszeretet? A hazaszeretet egy mindent átható érzés, amely a születési helyünkhöz, az anyanyelvünkhöz és a közös történelmünkhöz köt. Egy összetartó, láthatatlan fonál, amely összefűzi a magyarokat itt a Kárpát-medencében, és világszerte, és amely nem ismer sem fizikai, sem időbeli határt. Egy kötelék, amely nem tesz különbséget magyar és magyar közt, és amelyből csak a legsúlyosabb bűnök elkövetésével lehet kikerülni. Hazaszeretet az, amikor beleborzongunk a himnusz hangjába, amikor könyszökik a szemünkbe, amikor hazaérkezünk, vagy megpillantjuk fölülről a levegőből a Balatont. Amikor mély szomorúságot érzünk, ha 1849-re, 1920-ra, 1944-re, vagy éppen 1956-ra gondolunk. Amikor izgatottak leszünk, ha egy távoli országban magyar szót hallunk. A mi politikánk alapja, kedves barátaim, a hazaszeretet. És hogy mi köt össze bennünket? A szeretet, a büszkeség és a felelősségvállalás. Ezekre kell épülnie minden felelős politikának. Csak ezek mentén lehet hazánk 1100 éves szekerét megszabadítani a terheitől és újra jó irányba fordítani. A Tisza párt ezen elvek mentén fogja rendbe tenni a hazánkat. Szeretet a családunk, a közösségünk, az időseink és a gyerekeink iránt. Szeretet a városaink, a falvaink, a gyökereink, a gazdag földjeink és a csodálatos természeti értékeink iránt. Büszkeség a történelmi örökségünkre, hogy 1100 éve Európa közepén egy különleges nyelvet beszélve élünk. Büszkeség a keresztény zsidó hagyományainkra, arra, hogy hosszú ideig mi voltunk az európai civilizáció védőbástyája. Büszkeség, hogy sokszor sokan akartak földre kényszeríteni és megsemmisíteni bennünket, de ez soha senkinek sem sikerült. Büszkeség az ezerszínű kultúránkra, amely mindig reményt és védelmet adott a zivataros időkben is. Büszkeség a magyar szellemre, amely oly sok találmányt adott az emberiségnek. Felelősségvállalás. Magyarként mindig egy folyamat részesei vagyunk. Az előttünk járók örökségét visszük tovább. És felelősek vagyunk azokért, akik utánunk jönnek. A feladat egyszerűen hangzik, de nincs ennél nehezebb. Jobbá tenni a ránk bízott értékeket. Előre vinni a közösséget, megőrizni a kincseinket. Mindig többet és többet adni vissza, mint amit kaptunk az élettől és a hazánktól. A cselekvő felelősség teljes ember minden nap jobb és alázatosabb akar lenni. Segíteni akar az elesetteknek, felelősséget vállalni az övéiért. És adót is szívesen fizet, ha tudja, hogy az jó helyre megy. Értékeket akar teremteni a neki rendelt idő alatt. Ezek felelősségteljes, fontos szavak, amelyeket újra meg kell töltenünk valódi tartalommal. Közösen minden magyarnak. Hiszem, hogy ezekben mind egyetértünk. Sajnos... Sajnos néhányan letértek az 1100 éves útról. Nagy elődeink forognak a sírjukban, amikor látják, mi történik ma a Kárpát-medencében. A haza érdekeit semmibe véve kiárusítják és lerabolják a magyar földet és a nemzeti vagyont, és jó pénzért harmadik világból bűnözőket engednek be. Mit szólna mindehhez szegény Hunyadi János? Külföldi hatalmak érdekeit a magyar emberek érdeke elé helyezik. Nyerészkednek, dörgölőznek, árulóvá válnak. Mit mondanának erről a sokszor lerohant, megszállt, elhurcolt, vagy éppen megerőszakolt magyarok, százezrei, vagy a 48-as hőseink, Kossuth, Battyányi, Görgei, vagy Deák, Radnóti Miklós, Ötvös József, Vekerle Sándor. És mit gondolna Széchenyi, Jókai, Márai, Bibó, vagy éppen Szabó Magda, ha látnák, hogy a magyar konzervatív hagyomány egyesek számára csupán eszköz, egy termék, amelyet nem valódi meggyőződésből követnek, hanem képmutató módon álarcként viselnek. Miközben pontosan azt teszik, amit az egykori kommunista elődeik. Luxusban ízléstelenül urizálnak, és elárulják mindazt, amit a nemzet legnagyobbjai képviseltek, a szerénységet és az erélyes, istenfélő életet.
Innen folytatjuk majd pontosabban majd a beszéd egy másik feléről. Számolunk be közben. József Márta kolléganőm kint jegyzeteli, hogy mik lesznek azok a legfontosabb mondatok, amiket érdemes részint visszahozni, részint pedig megbeszélni. Mi menjünk tovább szerintem.
Vissza Dubajba?
Tessék?
Vissza Dubajba, hogy miért megint
a miniszter? Nem, azt hiszem, hogy ez már ideig
múlt. Szerintem vitt egy, hát egy kis konzervdobozban Rákos rendezői földet. Mondván ez még az állam tulajdona, de már nem sokáig. Sajnos Trump Tower nem lesz, de kedves Tucker, adja át Trump elnök úrnak, mert oda akartuk építeni az 500 méterest.
Kerestem a neten olyan híreket, megszólalásokat, véleményeket, amelyek valamiképpen kötődnek ehhez a első kongresszushoz, és hát kettőt találtam, ezt egyébként a kormány média követte el dr. Ruszin Szende Romulus beharangozásával, ami ő lesz, tehát fölhívta a figyelmet erre az egész dologra, ami érdekes, bár nem hiszem, hogy különösebben erről beszélnünk kellene.
Engem ez jobban meglepett egyébként, mint hogy az, hogy maga ő Tisza pártba beállt.
Nem tudom, lehet, szerintem hogy a hívek
nagyon-nagyon furcsa lépés volt.
Mármint
a közmédia értesülése volt a meglepő számodra.
Nagyon furcsa lépés volt, hogy ezt ők előre beharangozzák, mert nyilvánvalóan ezt a Tisza párt is be akart jelenteni, ezt ők egy nagy hírnek szánták, és ezzel az élét azért nem vették el ennek a nagy hírnek, hogy hogy azt úgymond lelőtték a poént, sőt azzal tulajdonképpen még nagyobb figyelmet is generáltak ennek a kongresszusnak, mert így várták ezzel a feszültséget, hogy lesz-e vagy nem.
Legyen az ő problémájuk, hogy miért csinálták. A másik megjegyzés, amit találtam ezzel kapcsolatban, hogy Gyurcsány Ferenc mai Facebook bejegyzése, ahol többek között arról ír, hogy nagyon furcsa időket éli, mert az emberek többsége megveti a pártokat. Azt írja főleg ellenzéki oldalon, és főleg a hozzájuk közel állókat. Bár ha föltűnik egy új párt, azt viszont körül rajongják. És hát némiképpen üzenetnek kell ezt fölfogni, nem is nagyon lehet másnak a mai kongresszus felé, hogy a demokratikus pártrendszerrel szemben fellépők, az új pártot alapítók, mozgatók, az új jelentkező politikusok, azok tulajdonképpen egy önkényuralmi rendszert fognak építeni, és ez a magyar demokrácia végét jelenti. Mert hogy még vannak mindenféle pillérei, ezeket fogja kidönteni az új jelentkező párt. Ez van. Gyuri?
Ha lehet, még visszatérnék a Ruszin Szendi Romulusra. Nem csak azért, mert nagyon tetszik a neve, mindig is tetszett, hogy ilyen névvel lesz valaki altábornagy, vezérkari főnök, nagyon szép, már csak a neve miatt is odafigyelünk rá, de feltételezem azért, hogy 100 magyarból 99 nem tudja, ki a fene is ő, vagy ki volt ő, vagy mi is ez, miért olyan nagy hír ez? Hát azért, mert a magyar hadsereg főparancsnokkal, szóval mégiscsak valaki, aki ráadásul előtte a Honvédelmi Minisztérium, az Orbán féle Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára is volt. Szóval bizalmi helyen volt, nyilván nem kellett neki fideszes hűségesküt tenni, de valamilyen módon meg kellett magát értetnie a fideszes vezetéssel és Orbánnal. Hogy aztán miért került konfliktusba, miért váltották őt le, ez biztos, hogy pikáns lenne, vagy jó lenne tudni, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy miután leváltották, azóta látszik, hogy sok mindenben úgy kezdett finoman elmozogni és bírálni az orbáni, hát mondjuk hadsereg átalakítási lépéseket elsősorban. De ami miatt a dolgot mégis érdekesnek tartom, természetesen egyrészt egy olyan név, akire nem lehet azt mondani, hogy na ez nem ért a honvédelemhez, ez nem ért a katonasághoz, ő ért, ez biztos. Tehát ha valakit kellett mutatni, hogy kérem szépen, Magyarország biztonsága fontos, itt van egy ember, aki tudja, hogy erről mit kell nekünk tudnunk, mit kell csinálnunk, mit csinálnak rosszul, mit kéne másképp, akkor Ruszin Szendi Romulus biztos. De itt a Tisza kongresszuson mondott egy beszédet, és abból, meg az elmúlt hónapokban különböző nyilatkozataiból az derült ki, hogy az ukrán háború ügyében, tehát a jelenleg legfontosabb, minket is érintő nagy biztonságpolitikai kérdésben a véleménye alapvetően megegyezik Orbánéval. Ez sokak számára elgondolkodtató lehet, például a tiszapárti szavazóknak is, nekem is, nektek is, tehát hogy ebből a háborúból mindenképpen ki kell maradnunk, és hogy persze Oroszország az agresszor, de a nyugatnak nem kellett volna provokálni a Oroszországot azzal, hogy egyre közelebb ment a NATO Oroszországhoz, és csupa olyan érvet használ, és használt, amit Orbánék is. Ebből következően feltételezem, és azért Magyar Péter elmúlt egy éves megjegyzés vagy álláspont kifejtése, megjegyzés sorozata az ukrajnai háború ügyében azt mutatták, hogy ő is alapvetően ez a véleményhez áll közel, személyre is hányták neki jó néhányan demokratikus oldalról, de ebből most már azt hiszem, hogy biztosra is vehető, hogy amennyiben még az ő esetleges jövőévi kormányra kerülése után is lesz ukrajnai háború, vagy arról valamilyen véleményt kell a magyar kormánynak kifejtenie, akkor az nem lesz alapvetően különböző az Orbánétól. Az a kérdés, hogy ez fontos-e abból a szempontból, hogy akkor most Magyar Péterben bízunk-e továbbra is, megérdemli-e azt a támogatást, amit megkap az eddigi ellenzékre szavazók nagy többségétől, lehet-e rábízni egy országot, hogyha Ukrajna és Oroszország kérdésében hasonló dolgokat mond, vagy képvisel, mint Orbán. És azt mondom, hogy ugyan ez nekünk nem tetszik, nekem nem tetszik személyesen, vitatkozni is tudnék vele, Európa nagy része is vitában volna vele, de mégsem ez dönti el azt, hogy Magyar Péterre érdemes-e szavazni jövőre, hogy az ő pártjára, vagy az ő rendszerváltó ígéretére, mert nem ez a rendszerváltó kérdés. Fontos kérdés, alapvető kérdés, a jövőben is akár lesz háború, akár nem, a magyar szuverenitás és a magyar szövetségi politika alapvető, de először ezt az illiberális, antidemokratikus rendszert kell leváltani.
Visszamennék a 2022-es választásokig. Azért az akkor történtek után én azt meg tudom érteni azt, hogy egyik párt sem meri például azt mondani, hogy hiba az, hogy például nem küldünk Ukrajnának fegyvert. Láthattuk, hogy akkor tulajdonképpen az ellenzék sem ígérte ezt. Ha emlékszünk, a Márki-Zay Péter se mondta azt, hogy igenis mi is küldjünk fegyvereket, vagy hogy úgymond nem kell ebből a háborúból kimaradni. Viszont mégis volt egy olyan mondata, amit tulajdonképpen kiforgattak, félreértelmeztek, és ebből a kiindulva hát egy nagyon súlyos vereséget szenvedett. És hogyha azóta is...
És mai napig háborúpártinak nevezik igen. A kvázi baloldal.
És azóta készült elég sok közvéleménykutatás, amiből azt látszik, hogy hát tetszik, vagy nem, a magyar szavazóknak a nagy része az gyakorlatilag ezen az álláspontommal, hogy például fegyvert küldeni azt, még hogyha például az orosz agressziót elítélik, meg Ukrajnát támogatják, félnek attól, hogy annak valami negatív következménye lesz Magyarországra nézve. A másik téma ugye, hogy ugye úgy fogalmaztál, hogy Magyar Péter például mit gondol, milyen érveket használ a háború kapcsán, illetve hogy Orbán Viktor miket gondol, milyen álláspontot foglal el. Hát én nem gondolom, hogy tulajdonképpen bármilyen álláspontot elfoglalna. Én azt látom, hogy tulajdonképpen érvek, konkrét tervek nincsenek arra nézve, hogy hogyan is kéne kezelni a háborút, egyáltalán mi lenne ebből a háborúból a kiút. Mert azt nagyon sokszor elhangzik, hogy béke és fegyverszünet, illetve általában inkább másik sorrendben, de azt, hogy ezt
nem látszik,
hogyan képzelik el,
azt
soha nem tudják.
Európai
nem,
sem.
Nem, hogy a Tiszapárt részéről, meg Magyar Péter részéről nem látod.
Egy részről sem, tehát én az Orbán kormány részéről sem.
Terveket kidolgozni erre nézve, most ezt egy új pártól várjuk el.
Nem is várjuk el, csak azt mondom, hogyha Ruszin Szendi Romulus olyasmitben gondolkozik, amit Orbánéktól naponta hallunk, akkor az ugyan számunkra lehet hát bírálható, meg nem elfogadható,
de nem ország.
Ez az ország, így van valószínűleg, és nem ez fogja eldönteni, hogy Magyar Péter képes lesz és akarja-e lebontani ezt a rendszert.
Mindenesetre, eddig itt beszélgetetek, igen, pont ez akarok kapcsolódni, mert én így jövök, megyek, és hallgattam Magyar Pétert, amit eddig nem adtuk be, aztán gondolom, előbb-utóbb megadjuk. Neki itt az a valóság magyarázata született, hogy azért Washingtonhoz, Pekinghez dörgölőzik valamilyen szinten Orbán, meg persze Moszkvához, mert azt gondolja, hogy ott talál még olyan anyagi forrásokat, amelyekkel újra folytatja hazának a kirablását, és egyébként egy rövid összefoglalóban igazából a nyári országjárásáról összeszedett tapasztalatait ecsetelte ideig Magyar Péter. Nagyon sokat emlegeti Borsod megyét, úgy látszik, hogy megérintette őt az a mély szegénység, amivel ott találkozott. A szokásos topikok, hogy eladósítás, egészségügy, a nyugdíj emelés, vagy nyugdíj korhatár emelésének az elképzelt víziója.
Nyugdíjkorhatár emelés?
Ezt, igen,
ezt,
igen.
Ezt tehát, mondta volna? Vigyázz,
igen,
biztos?
Hogy attól lehet tartani, hogy attól lehet tartani.
Hogy azt mondta, hogy
nem azt akarta természetesen, meg a tűzifalosztás, meg minden, és az az új jelszó, és ezzel be is fejezem, hogy új műsorhoz új férfi kell, mondta ezt Magyar Péter a Tiszapártnak a mostani évértékelőjén. De minden esetre ez egy operettből van, sajnos én nem tudom melyikből, biztos, hogy tudjátok, nem volt időm megnézni.
Nem, sajnos nem vagyok versenyképes operettekben, de ezt a mondatot ismerem. Visszatérünk kicsit akkor most ahhoz, ami a Gyurcsányféle bejegyzés lenne, mert ezt én így földobtam, de akarjátok, akkor nem kell rá reagálni, persze. nem akarják.
De nyugodtan reagálhatunk rá, persze. Már csak azért is, mert a második legnagyobb ellenzéki párt még mindig a Demokratikus Koalíció, amelyik hát, kis túlzással élet-halál harcot folytat a jövő évi választásokig, hiszen nem mindegy, hogy be tud-e jutni önálló pártként a következő országgyűlésbe, vagy ha nem viszi át az 5%-os küszöböt, akkor valószínűleg vége ennek a hosszú kísérletnek. Tehát Gyurcsány mindenképpen meg akarja különböztetni magát a sokkal erősebb Tisza párttól, ott akarja tartani a támogatóit, ahol vannak, és meg akar győzni a Tiszához átpártolók közül is jó néhányat, hogy mi vagyunk az egyetlen biztosíték arra, hogy ezt az illiberális antidemokratikus rendszert le fogjuk váltani. Magyar Péter olyan lesz, mint Orbán, ezt sokan mondják is, ugye a nem hivatásos politikusok, hogy attól félünk, hogy pont olyan, onnét jött, ott szocializálódott, ugyanúgy viselkedik, ugyanolyanok a gesztusai. Ettől félünk, és Gyurcsány erre erősít rá, hogy ez sikeres lesz-e? Hát ez nagy kérdés, ő is szeretné tudni szerintem, de ez az egyetlen menekülési útja, a másikban nem reménykedhet, még ha felajánlaná is, hogy mostantól kezdve nem mondunk semmi rosszat a Tisza pártra, a Magyar Péterre, hanem igyekszünk segíteni, támogatni, ahol kell, az lenne a válasz, hogy köszönjük, nem kérünk belőle.
De volt legalább két olyan kísérlet, amivel mint a fel akart volna ugrani erre az új vonatra, és aztán reagált is erre, hogy erről szó sincs, de hát mondjuk az országgyűlés feloszlatása, amit ugye Magyar Péter szavait követően ő is mondott, az nem egészen erről szól. Már nem ez bizonyítja, hogy ő nem akar felugrani a vonatra. Jó, talán?
Hát a probléma szerintem az, hogy a Tisza pártnak a népszerűségének az egyik gyökere ez, hogy ők már az elején elmondták, hogy nem akarnak a régi ellenzékkel együttműködni. Előbb volt már az a
hogy ellenzékváltás lesz. A Gyurcsányféle új, nem is nagyon új taktikát, amit a Tiszával szemben követ, mint ha az lenne az egyik oldalon, hogy csatlakoznánk, fogjunk össze, a másik oldalon pedig, hogy de tudjuk ám, hogy te ki vagy, és igazából te a Fidesz 2.0 vagy.
Igen, tehát ez egy nehéz helyzet számukra, mert eddig nekik nagy részt ez volt a fő állításuk, hogy azért kell rájuk szavazni, mert a DK a legnagyobb ellenzéki erő, és tulajdonképpen ők az egyetlenek, akiknek esélyük. Először ez volt legalábbis az állítás, hogy ők az egyetlenek, akiknek egyáltalán esélyük van a Fideszre váltani, mert ugye elhangzott, hogy a Gyurcsány az egyetlen, aki a Orbánt egyszer már le tudta győzni választáson, utána pedig hát az, hogy nélkülük, mert már elég nagy tényezők, nélkülük egy kormányváltás az nem képzelhető el. Tulajdonképpen valahol most is ugyanezt tudják mondani, hogy ők lehetnek a mérleg nyelve egy parlamenti választáson.
De végül is 22 óta, egészen 24 tavaszáig, amíg Magyar Péter föl nem tűnt, és nem látszott, hogy egy komoly erőt képvisel. A DK ugyanazt próbálta elérni, amit megcsinált a Tisza a semmiből. Hogy tudnilik, mi vagyunk a legnagyobbak, gyertek hozzánk szavazók, gyertek hozzánk politikusok, és mentek is át szocialisták, párbeszédesek, jobbikosok, momentumosok, mi vagyunk a legnagyobb párt. Hát mi ugyan szövetséget szeretnénk, addig, amíg nem leszünk olyan nagyok, hogy ne legyen rájuk szükségünk, de ezért aztán fenntartjuk ezt a szövetségképzést, mint lehetőséget, vagy mint szükséges eszközt, de azt akarták, hogy messze a DK emelkedjen ki, mint a legnagyobb párt, éppen a 22-es szövetség kudarcából okulva. Ha hat pártnak nem ment, akkor majd egy nagynak sikerülni fog. Hát most sikerül.
Csak közbevetőleg kiírták a kollégák, hogy a Csárdás királynő.
Így van, a Csárdás királynő.
Ebből való a dolog. Jó.
Ebből látszik, viszont hogy nem vagyunk igazán operett kérdőnök.
Nem, hát mi a rock'n'roll még, ugye? Már a rock'n'roll már szintén halott, azért lássuk be. Jó. Tehát azért itt van más dolog is a Gyurcsányféle párttal kapcsolatban, a focik, akik körülbelül 1% körül vannak, és hát a bejutások a parlamentbe, ha valakinél elképzelhetetlen, akkor náluk talán még a Párbeszéd lehet versenytárs ezen a téren. Azt mondták, hogy nem akarnak soha többé a DK-val összefogni, mert a párttársaik már mind a mai napig nem tudják megbocsátani azt, hogy a DK kiszakadt az MSZP-ből. Hát ehhez képest elég sokáig működtek együtt, de most úgy gondolják, hogy itt a vége ennek a történetnek, és hát ha egyedül többre mennek, és nincs rajtuk a DK árnyéka, amit persze Magyar Péter is igyekszik rájuk vetíteni.
Ideig egyébként Magyar Péter nem nagyon emlegette a beszédében a konkurenciát ebben az értelemben a Fideszen kívül, ami most éppen nagy sikert aratott, hogy megindítjuk az Út a börtönbe programot, különösképpen különös tekintettel a 60 pusztai lakosságra, felsorolt azokat az oligarchákat, akiknek ott szerinte ott lenne a helye, és megígérte a közönségének, nagy tetszést aratott, meg is kellett neki ismételnie ezt, hogy az lesz pénz, igenis lesz pénz a börtönök fejlesztésére, hogy mindenki ott tudjon üldögélni, és ez így a közönséget nagy izgalomba tartotta, nem tudom, majd előbb-utóbb talán kapcsoljuk egy picit vissza.
Szerintem ez volt a válasza a saját nyilatkozatára Gulyás Mártonnál az elszámoláltatással kapcsolatos kérdésre, ahol ő igyekezett ilyen jogállami keretekbe terelni a dolgot, hogy azért ne várjuk azt, hogy azonnal mindenkit börtönbe dugunk, de itt egy politikai beszédben lehetett egy ilyen politikai frázist, szlogent, jelszót használni, hogy Út a börtönbe, ez szellemes, és nem olyan szempontból nem elköteleződés, hogy na most mit fogok csinálni, mindenkit azonnal letartóztatunk, de a szándékot kifejezi.
Megértem most az embercsempészekkel, és bárki mással, akiket kiengedtek a börtönökből, tehát, hogy így felerősítette ezt a mondandóját, hogy akkor a emberkereskedelemmel együtt a nép elárulói is börtönbe kerülnek.
Dalán akartál valamit mondani.
Igen, hogy illetve jöhettek. Illetve jöhettek a Partizán interjú után egy esetleg olyan visszajelzések, hogy ezt az elszámoltatást, ezt nem mindenki kedvelte, ezt a úgymond jogállami hopszállást. Ugye ezzel kapcsolatban lehetne határozottabban fogalmazni.
Igen, hát amíg vissza nem kapcsolnak a beszédből, vagy ha úgy gondolod persze, akkor majd szóljál.
Szerintem nekünk, egy olyan 1-2 perc múlva mindjárt folytatom, jó, a nézést, és akkor majd intek, hogyha kapcsoljuk egy picit vissza, hogy hallják a hallgatók is, hogy kezd a hangulat.
Addig elénekeljük, hogy a lányok angyalok, mert ebből van. Új műsorhoz, új férfikkel.
Ezt egyedül fogod énekelni. Még egy témát, aztán abba hagyjuk, aztán majd folytassuk, amikor bejön a Magyar Péter féle beszédnek egy részlete, de hát kénytelenek vagyunk így darabokban működni, haladni előre. Korrupciós jelentés Transparency International 2 van, ugye a berlini az egy általános, és van a Transparency International Magyarországnak, egy Magyarországgal kapcsolatos kiterjedt korrupciós jelentése, amely hát arról szól, hogy a Magyarországa lehet még korruptabb volt, mint tavaly volt, mert visszaesett elég jelentős mértékben, és hogy az állam maga hogyan szervezi a korrupciót, de ezt nem akarom fölmondani, mert tulajdonképpen mindannyian tudjuk, vagy sejtjük ezt az egészet. A Transparency csak összefoglalja. Lalán?
Ez abban a szempontból egyébként nagy kudarc, hogy azért a látszatra legalábbis az elmúlt évben próbált valamennyire ügyelni a kormány, ugye itt az EU-s források megvonása óta azért létrejött az integritás hatóság, elvileg születtek olyan rendelkezések, hogy például a egyindulós közbeszerzéseket visszafogni egy kicsit, ugye az a különböző EU-s ajánlások alapján. Mert azért tudjuk, hogy ezért nem járt sikerrel. Ugye az EU-s forrásokat azóta se oldották fel, amiket a korrupciós, meg jogállamisági problémák miatt fogyasztottak be, és hát azért ezt tükrözi ez a Transparency jelentés is. A Transparency az most ugye célkeresztbe került a Szuverenitás Védelmi Hivatalnak a jóvoltából, a átlátszóval együtt egyébként, de hát azért azt látjuk, hogy nem csak a Transparencynek a véleménye ez, hanem például az Európai Bizottság is.
Ha minden igaz, akkor Magyar Péter következik a kongresszusról.
A magyarok többsége a propagandát is túlharsogva kiabálja, hogy nem hisszük el. Lassan minden magyar állampolgár tudja, hogy Orbán nem tudja hazahozni az uniós pénzeket. Ahogy azt is tudják, hogy a Tisza a választási győzelem után azonnal elhozza az uniós 1000 milliárdokat, ami fejenként 800 000 forint minden magyar honfitársunknak. És ekkor Magyarország azonnal csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és elfogadjuk a legszigorúbb korrupcióellenes intézkedéseket. Aki nem érzékeli a valóságot, nem tudja, hogy mi történik az országban, valójában az jó megoldásokat sem tud adni. Maximum kampány céllal jó híreket tud mondani, amivel nevetségtárgya lesz. Orbán Viktor nincs tisztában a valódi nyugdíjas helyzetével sem. Honnan is tudná, hogy mit jelent állandóan spórolni, választani élelmiszer és gyógyszer között, vagy nélkülözni? Orbán apja állami megbízásokból milliárdos nyugdíjassá vált. Honfitársaim, a Tisza kormány segít az Orbánék által magára hagyott nyugdíjas honfitársaink millióinak. 1. Létrehozzuk a nyugdíjasok szolgáltatási központját, röviden NYUSZIK. 2. Megtartjuk a 13. havi nyugdíjat. Bevezetjük a méltó élethez szükséges kiegészítő nyugdíjat. 4. Állami és uniós támogatásokkal nyugdíjas házakat, otthonokat és rehabilitációs intézményeket hozunk létre. Képzést nyújtunk a közfoglalkoztatottaknak, és velük együtt segítő szolgáltatásokat biztosítunk az idős honfitársainknak. 6. Helyi mesteremberekkel együttműködve 50%-os kedvezménnyel javítjuk a nyugdíjasok életkörülményeit. Nélkülözhetetlen egy országos bérrendezés is, hiszen az Orbán infláció következtében olyan mértékben torzultak, értéktelenedtek el a fizetések hazánkban, ami családok százezerének okoz komoly problémát. Hiszem, hogy egy nehéz és hosszú tárgyalássorozat után minden felelősen gondolkodó társadalmi csoporttal sikeres bérmegállapodást fogunk tudni kötni. De kedves barátaim, mindennek az alapja a magyar gazdaság helyreállítása. 1. A Tisza kormány az uniós források hazahozatala és az orbáni korrupció leállításával sok 1000 milliárd forint plusz forrás tud hazahozni a költségvetés számára. 2. A Tisza kiszámítható gazdaságpolitikájának köszönhetően olcsóbban fogja finanszírozni a piac a magyar államadósságot, amelyel újabb több 100 milliárd forint mozgástér keletkezik a költségvetésben. 3. Megszüntetjük a propaganda több 100 milliárdos támogatását. Továbbá leállítjuk a felesleges és túlárazott beruházásokat. Nem veszünk a vejünktől irodaházakat. 4. Az uniós források segítségével segítjük a kis- és középvállalatokat és a családi gazdálkodókat. 4 vagy 5 állami bérlakás építési programot hirdítünk és indítunk. 6. Kiemelt figyelmet fordítunk a kutatásfejlesztésre és a startup vállalkozások létrejöttét és működését támogató környezetre. 7. Adómentességgel és valódi bürokrácia csökkentéssel segítjük az újonnan alapuló vállalkozásokat és a külföldről hazatelepülő magyarok vállalkozásait. 8. Remélem figyelnek 60 pusztán. Létrehozzuk a stabilitási alapot, amelynek a bázisát a nemzeti együttbűnözés rendszerétől visszaszerzett vagyonelemek fogják képezni. A stabilitási alap fő célja a gazdasági stabilitás fenntartása, különösen válsághelyzetek vagy gazdasági sokkok esetén. 9. 10 milliárd forintos vagyon felett bevezetjük a vagyonnövekedési adót. Megreformálva visszahozzuk a korábbi területekre a kata adózást. 11. Államosítjuk a végrehajtást. Nem lesz több nyerészkedés a legkiszolgáltatott honfitársaink kárára. 12. Vagyonosodási vizsgálatot vezetünk be a vezető politikusok, köztük miniszterek, államtitkárok, képviselők és a miniszterelnök, valamint a családtagjaik vonatkozásában. 10. kormány egyik legfontosabb feladata az Orbánék által okozott elképesztő megélhetési válság és az egyre súlyosbodó demográfiai katasztrófa kezelése. Minden kormányzati döntésünket ezen feladatok, kihívások szem előtt tartásával fogjuk meghozni. Honfitársaim, mára a Tisza párt lett a vidék lelke. A magyar vidék felemelése, fejlesztése, gondoskodása nélkül nem lehet talpra állítani Magyarországot. Ezért önálló vidékfejlesztési minisztériumot hozunk létre, mert a Tisza párt komolyan gondolja a vidéki emberek megsegítését, a vidéki települések fejlesztését. A miniszter egy vidéken élő ember lesz, aki érti, tudja, hogy mire van szüksége a helyi embereknek és közösségeknek.
Magyar Péter már délelőtt mondta, hogy a Tiszának tulajdonképpen helyettesítenie kell a kis gazdapártot, amit Orbán szintén beszántott, vagy fölőrölt, teljesen mindegy, hogy fogalmazunk. Tehát, hogy itt olyan képviseleti hiányok vannak, hogy ennek a pártnak nagyon sokféle társadalmi érdeket kell képviselnie. Akik régebben léteznek ebben a hazában, azt is mondhatták, hogy valamiféle népfrontos összefogása lenne ez a különféle érdekeknek, de nyilván nem erről van szó. Mert egyébként egy demokratikusabb világban nyilván elkezdenek majd újra alakulni pártok, vagy új pártok alakulni, nem a régiek, és így tovább. Tehát a Tisza valószínűleg nem marad még a saját területén sem egyedül.
Hát aztán a mostani választási rendszerben nincsen annak alternatívája, hogy ne ilyen pártokat próbáljanak valakik csinálni, mert nincs olyan forgatókönyv lényegében, hogy valakik mondjuk több párti koalíciót kötnek, és úgy szereznek egy parlamenti többséget, ahogy mit tudom, például mondjuk Németországban ez rendszeresen megtörténik egyszerűen, csak annak van realitása, hogy egy darab nagy párt az lényegében mindent megnyer. Győztes kompenzáció és a egyéni választókerületek súlya miatt. Igen, Magyar Péter kommunikációjában én azt látom, hogy nagyon sokszor tehát arról szól, hogy próbál nem adni támadás felületeket. Ez, hogy mindenféle réteget ugye egységesen megszólítson, ez nyilvánvalóan egy koncepció. Látjuk, hogy nem vállal be például olyan ügyeket, amiket úgymond ilyen baloldali vagy liberális elfogottság miatt, vagy akár mondjuk túlságosan jobboldali irányultság miatt célkeresztbe lehetne állítani, és támadni lehetne. Erre mondjuk egy jó példa az, hogy nem nagyon fogalmaz meg adópolitikával kapcsolatban konkrét állításokat. Elmondja azt, hogy ugye az áfát minél jobban csökkenteni kell, amit gyakorlatilag mindenki el tud fogadni, de például abban nem foglalálás, hogy egy vagy több kulcsos adó kéne, mert korábbi választásokon azért láthatjuk, hogy például a több kulcsos adó, ami a szocialisták programja volt, azt hát úgy nagyon durván tudták támadni a fideszes kampányokban.
Gyuri, ha ehhez van mondani valót.
Hát csak annyi, hogy ugye itt most hallottuk ezt a mondott mást is, de nem biztos, hogy mindent tudtam követni. Ez a vagyonnövekedési adó, ez népszerű is, adónövelés, tehát bevételi forrás is lehet az ott esetben, és egyértelmű a célja, hogy azokat a törvénytelenül és korrupció útján meggazdagodott embereket adóztassa meg, akiket nem biztos, hogy az UTA börtönprogramba be lehet vonni, de talán az UTA nagyobb adóztatásba programba igen.
Van itt még valami, ezt azért említettem még a beszélgetésünk elején, hogy lássuk, hogy az egyszemélyes pártból mintha egy többszemélyes párt alakulna, hát legalábbis mintha alakulna egy értelmiségi szakértői kör a párt körül, és hát ennek már vannak ennek a körnek nevei. Mert ami őszintén szólva, ami a DK-t illeti, a DK körül az évek során elég jelentős szakértői értelmiségi kör alakult ki, nagyon neves és nagyon megbízható, derékbecsületes, tehetséges emberekből. Ezeknek egy része már, ha jól tudom, egy-kettővel beszéltem már, igazából bár használják a DK szakértői címet, de már nincsenek. Igazából ott nem érzik fontosnak, hogy jelen legyenek. Itt meg a Tisza esetében mintha ez a kör alakulna, formálódna.
Hát, hogy mennyire alakul, még mindig nem tudjuk. Azok az emberek, akik itt megjelentek, és akikről én eddig tudok, a már említett Ruszin Szendi Romulus, az biztos, igen, az fontos. Megjelent valaki egy bizonyos politikailag és anyagilag fontos területen, a sportban. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke, aki szintén kvázi fideszes kádernek számított, és hogy most ő csatlakozott a Tiszához, ez azt mutatja, hogy vannak olyan nevek, akiken ugyan semmi nem múlik, mert nem rajtuk fog múlni, hogy a Tisza le tudja váltani a Fideszt, de kellenek mégis olyan emberek, akikről úgy általában a közönség is tudja, hogy hát azért ez mégiscsak volt valaki, ennek mégiscsak volt foga, ez önnek a kezében volt tőr, és világbajnok tudott lenni, meg olimpiai bizottságot vezetett, hát biztos látott sok disznóságot is, és az is jó, hogyha látott, Magyar Péter is látott személyesen. Úgyhogy ezekre az emberekre szüksége van, de azok, akikre te utaltál, hogy a DK mögött, mellett ott voltak valóban fontos és komoly szakemberek, ezek közül biztos sokan az első hívásra odaállnának a Tisza mellé, de Magyar Péter valószínűleg sosem fogja megereszteni ezt az első hívást, mert tudja, hogy abban a pillanatban, ha ő odahív egy kiváló bankembert, vagy közgazdász professzort, aki korábban a DK-nak dolgozott, azonnal megindulna trombitával egy hadsereg, egy propaganda hadsereg, hogy hát látjátok, hát Gyurcsány emberei osztják az észt, ezt tehát ő megpróbálja kikerülni, így nehéz, nem könnyű, hanem nehéz összeverbúválni egy olyan szakértői csapatot, amelyiknek neve van, de talán sikerülni fog.
Ennek egyébként a másik oldala szerintem az is, hogy egyszerűen a most már több, mint egy évtizednyi fideszes uralom után, hát kialakul egy azért egy olyan nézet, hogy ennek az elitnek úgy nem igazán van alternatívája, és már sok ember szerint nem nagyon van hitelessége annak, hogyha valakik ezen az eddig kormányzeliten kívülről jönnek, és azt mondják, hogy akkor mi át tudjuk venni a kormányzást, és tudjuk működtetni az országot. Ez a valahol nagyon szomorú, hogy tulajdonképpen a Magyar Péter, hogyha ő nem egy ilyen fideszes belsős ember lett volna korábban, valószínűleg messze nem lenne ekkora támogatottsága. Ezért van az, hogy szerintem ezért van az, hogy például a Ruszin Szendi Romulust odaállítják, Kulcsár Krisztiánt, hogy odaállítják, mert ez nagyon sok ember szemben egy nagyobb hitelességet ad a pártnak, ez a kormányzó képességet, már ennyi év után csak azt tudja megteremteni, hogy megmutatjuk, hogy a eddig kormányzó elitből is vannak nálunk emberek.
Meg talán még egyet mutat. Azt mutatja sokak szemében, a laikusok szemében, hogy hát mi tudjuk ugyan, hogy ez egy rohadt, tolvaj, antidemokratikus, önkényuralmi rendszer. Mondjuk is, tizenvalány éve. De ha már ezek is azt mondják, pedig a legbelsőbb körökben voltak, akkor nekünk még inkább igazunk van, és el kell fogadnunk, hogy ők jönnek, hiszen sok mindent tudhatnak arról, hogy milyen bűnös módon működik ez a rendszer.
És egyébként szerintem benne van a dologban az is, hogy tehát ez részben egy racionális elképzelés is, hogy anélkül ennek a rendszernek alig ha lesz vége, hogy belülről nincsenek olyanok, akik azt akarják, hogy vége legyen. Szerintem már van a hát nevezzük úgy, hogy önkényuralom kiépülésének egy olyan szintje, ahol ezt teljesen kívülről nem lehet már igazából leváltani. Van a hatalomgyárnak már egy akkora ereje, hogy az még akár egy formailag szabályos választáson is nyerni tudjon. Ahhoz, hogy egy formailag szabályos választást mégis el tudjon vezíteni, ahhoz azért szerintem már kell az, hogy belülről elinduljon a pénzügyi és politikai eliten belül egyfajta hát ellenállás. És szerintem ez az, amit a tiszapártosok próbálnak legalábbis látszatban prezentálni, hogy igenis már elkezdtek a kormányzelitből kibújni emberek.
Márta?
Most, hogy így felsorolta a pontjait, most így darabonként fejtegetik, és amivel így kezdte az a vidékfejlesztés, amire nyilvánvaló, hogy nagy szüksége van arra, hogy vidéken is megteremtse a bázisát, ami nagyon érdekes volt, hogy felemlegette az egykori kis gazdapártot, és elmondta, hogy mekkora történelmi bűn volt Orbán részére, hogy felszámolta, leszállámizta azt a pártot, és kvázi így biztosította a híveit arról, hogy ő maga a kis gazdapárt egykori szavazóidnak is méltó képviselete lesz a parlamentben, hogyha majd oda be fog jutni.
Nem véletlen lehet ezek szerint, hogy a mezőgazdasági témához három embert is hívott, máshol egy ember elég volt.
Így van. Ezt így nagyon mondja meg, különösképpen a élelmiszeráfa csökkentést, és egy kicsit tulajdonképpen a környezetvédelmet is, ami szintén nem tartozik az Orbán kormányzat kedvenc topikai közé, hogy a környezettel foglalkozunk ezt, és a tűzifa-áfa csökkentést, ami nem csoda, hiszen az múlt héten egyébként azzal kampányolt Magyar Péter, hogy a borsodi falvakban teherautóval egy-egy mázsa tűzifát osztogatott a legrászorultabbaknak. Többek közt járt Ózdon is a hétes telepen, ahol Bódis Krisztával együttműködve megpróbálta ezt a dolgot, erre a dologra felhívni a figyelmet. Ott amúgy, ez éppen nincs benne a Magyar Péter beszédében, de nem állom meg, hogy el nem mondjam, hogy 47 családnak tudott tűzifát juttatni, és a térség országgyűlési képviselője rájött, hogy ő is tudja, hogy fáznak az emberek, és ő nem 46, hanem 50 embernek vitt tűzifát, úgyhogy ő nyert.
Hát akkor 4 emberre győzött.
3-4-en, most nem emlékszem pontosan a számra, csak ez így annyira röhelyes, hogy a pasas, mit tudom én, 8 éve ott országgyűlési képviselő, és most így hirtelen felébredt arra, hogy februárban is hideg, és van, aki fázik a környéken.
Hát ez a loholás a Tiszapárt után, hogy egy ideje már van létező, bár ezért tegyük hozzá, hogy a Tiszapárt is nagyon sokat tanult a előző pártoktól, például a Tiszaszigetek létrehozásával, vagy azzal, amit mondott még délelőtt, hogy ezeket fönn kell tartani a pártá alakulás profi körülményei, illetve a hatalom megragadása után is.
A Tiszaszigeteket egyébként még az átlátszón megnéztük, hogy hol alakultak, hol vannak jelen nagyobb sűrűségben, és ott láttuk, hogy például Borsod megye az egyik, Szabolcs megye az egyik, illetve a Kelet-Tész, a Kelet-Magyarország, ahol ezeknek a sűrűsége sokkal kisebb. Úgyhogy gondolom, hogy emiatt is kap hangsúlyosabban szerepet ebben a beszédben. Azt hiszem, hogy Szabolcsot például kifejezetten megemlítette, hogy az ottani szegénységet az országjárása során ő is megtapasztalta, illetve hát az agrárium mint olyan.
Márta, a szerkesztőtől kérdezem, hogy lesznek hírek egészkor?
Igen, lesznek
jó.
Hírek.
Akkor mi pár percre elhalkulunk, csöndben leszünk, és jönnek a hírek, utána jövünk vissza.
Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Azt gondolom, ha nem ellenzitek, hogy kapcsoljunk vissza a beszédre, nem tudjuk, hogy meddig tart, így volt olyan előrejelzésünk, hogy 40 percig tart, aztán valami
olyan is volt,
óra.
Hogy 90, úgyhogy igen. Fogalmunk sincs valószínűleg ők sem.
Nem szeretnénk kifutni a beszédből.
Az
imént,
amikor éppen úton voltam errefele, akkor a fideszesek megszólításánál tartott egyébként Magyar Péter, és akkor kapcsoljuk be egy kicsit.
És amelyekre az utánunk érkezők is örömmel fognak visszagondolni. De addig sem ülünk ölbetett kézzel. Tavasszal hatalmas, soha nem látott politikai akcióra készülünk, minden, ismétlen minden magyar ember érdekében. Magyarok, a hazának ma nem fotel forradalmárokra, kommenthuszárokra vagy éppen pamlak partizánokra van szüksége, hanem valódi tettekre, igazi hazaszeretetre, közös munkára és persze hitre, reményre és bizalomra. Hiszem, hogy ezek közül minden megvan bennünk. Nézzetek körül, nézzetek egymás szemébe, Nem vagytok egyedül a legkisebb településen sem. És boldogan látjuk, hogy nem féltek. Erre van most szükségünk az előttünk álló sorsdöntő időben. Engedjétek meg, hogy zárásul köszönetet mondjak a több száz önkéntesünknek a fantasztikus munkájukért. A rengeteg fantasztikus szakembernek, akik segítenek az Új Magyarország programjának az összeállításában. És végül köszönöm a mai bemutatkozó agrárszakembereknek, valamint Kulcsár Krisztián olimpiai ezüstérmes világbajnok párbajtőrözőnek, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnökének, valamint Ruszin Szendi Romulus tábornok úrnak, volt vezérkari főnöknek, és Bódis Kriszta írónak, a Van Helyed Alapítvány vezetőinek, szociálpolitikai szakembernek, hogy kiálltak a hazájuk mellett, és csatlakoztak a Tisza csapatához.
És hát itt még folytatódik természetesen a hozzá a közreműködők neveinek a felsorolása, de úgy gondoljuk, hogy ez már nem tartozik ahhoz a részhez, amit mindenképpen közvetíteni akarunk. Hát, amit eddig ebből a beszédből hallottunk, úgy gondolom, hogy kiad egy képet, tehát van mit értékelni ezen már. Részint abból, amit hallottunk, tehát amit sikerült élőben adnunk, és részint abból, amit a Márta összefoglalt. Urak?
Sőt, amit esetleg még nem is hallottunk, meg Márta sem mondta el, itt közben néztem az élőben leadott jelentéseket a portálok számára. Voltak itt elég konkrét ígéretei is, például az oktatásról. Nem csak az, hogy oktatási minisztériumot hoz létre, ezt már nyilván többször el is mondta, hanem hogy azonnal megszünteti a Klebelsberg központot, vagy hogy olyan új tantervet fognak összeállítani, amelyet az oktatási szervezetek segítségével állítanak össze, és ez azért nem mindegy ahhoz képest, ami most van. Hogy az egészségügyről azt mondta, hogy rögtön 500 milliárddal egészítik ki az egészségügy költségvetését, tudjuk, hogy a pénzzel nem lehet mindent megoldani, de ő szervezeti átalakítást is ígért, a központosításnak a visszavonását vagy enyhítését, ugye ma már lényegében mindent központosítva intéznek, a kórházigazgatók a kisujjukat nem mozdíthatják meg felső jóváhagyás nélkül, tehát olyan új rendszerszerű átalakításokat ígért meg, amik mind a két esetben oktatásban és egészségügyben is használhatók lesznek, szóval tovább ment annál, mint amit eddig különböző helyszíneken, különböző nyilatkozatokban elmondott, és erre szerintem jó pillanatot választott, talán az zavarta meg itt az elmúlt hétnek a kommunikációját, akár az ő felkészülését is, hogy néhány nappal a kongresszusuk és a beszéde előtt adott egy hosszú interjút, 2 órát Gulyás Mártonnak a Partizánban. És ott láthatóan igyekezett nem konkrétan megígérni bizonyos dolgokat, például ezt az elszámoltatás ügyet, például, hogy lesz-e miniszterelnök jelölt, és a különböző egyéb dolgokat. Most pedig nyilván arra várt, hogy majd most egy több ezres tömeg előtt és az nagy országos nyilvánosság előtt be fogja jelenteni. Megtörtént, most egyértelműben mondta azt, amit eddig hát körülírva mondott, és ez szerintem jót tett neki, most lesz a következő napokban mit beszélnie. Az a kérdés, hogy nem jövő kedden kellett volna elmenni inkább a Partizánba, de ezzel már nem tudunk segíteni ő se. A lényeg az, hogy tovább ment azon az úton, amit magának kijelölt, nem is egy lépéssel, nem is egy téglával többel.
Nem tudom, hogy megfigyeltétek egyébként, hogy a Partizán szót az bele is szőtte a mondatójába egy negatív kontextusban. Nem tudom, hogy ez véletlen volt-e, vagy ez egy tudatos reflexió volt arra az interjúra. Volt egyébként neki egy hasonló bejegyzés a Facebookon, ahol hát gyakorlatilag azt írta, én nagyon nem értek vele egyet, hogy a szerinte csak látszólag független média helyett megköszöni azokat kifejezetten, akik a szerinte látszólag független média helyett a Tisza pártot támogatják. Hát szerintem ez egy nagyon hát felelőtlen bejelentés, vagy felelőtlen fogalmazás.
Nem pont is azután, fel, ez rossz, ez helytelen, igen. Ez nyugodtan.
És nagyon
is, neki is, nem csak barátságtalan, nekünk is rossz, az átlátszónak is rossz, mindenkinek. De neki se jó.
Akkor mi erre akartam?
Hát nem, nyilván dühös volt sajnos.
Erre akartam kiutatni,
hogy azok után. Az érzelmei, azt még mindig túlságosan befolyásolják, és ilyen profi politikusnál sajnos nem működik, nem szabad.
Most egyébként mondott békülékeny hangokat a sajtóval kapcsolatban, tehát mondott egy olyat, hogy nagyon megköszönje a független sajtónak, vagy a el nem kötelezett sajtónak azt, hogy egyáltalán létezik, és hogy foglalkoznak velük, és ezt meg is tapsolták, tehát úgy tűnik, hogy egy picit így ebből a dologból visszavett. Én megnéztem ezt a Gulyás Mártonnal készülő interjút, gyakorlatilag látszott, hogy ilyen, hát hogy mondjam, időnként zavarta az, hogy kérdések vannak, és ez nem helyes egy politikusnál. Minden elemző elmondta, hogy sokat fejlődött az elmúlt egy évben, összehasonlították az egy évvel ezelőtti interjúját. Én szerintem is jobban tette volna, hogyha később megy el, mert akkor egyáltalán több témát adott volna egy ilyen interjúnak, hogy
akkor
miről beszélünk.
Akkor ezekre mind rá lehetett volna
hogy
kérdezni,
hogy
pozitív dolgokról
hogy
lehetett volna kérdezni. Így meg ki akarta kerülni azt, hogy előre mondja meg azt, amit majd később
értem,
fog.
Értem, ezt már mondtad, igen, de Zalánt megint félbeszakítottuk sajnos, parancsolj.
Ki akartam nyugodni, és egyébként ezzel már át lehet térni arra a témára, amit te is szeretném volna már hosszú ideje felvetni, ugye München és az Egyesült Államok. Ugye, hogy azután, hogy leállították most Amerikában azokat a támogatásokat, amiket például USAID osztott el, amiből például a magyarországi média is részben kapott összegeket. Nem is feltétlenül egyébként ezzel az a baj, hogy azok az összegek kiesnek, hanem az, hogy egy olyan, ezekben a különböző nemzetközi ilyen donor közösségben tulajdonképpen egy tőkehiány áll fenn, azok a donorok, akik például Magyarországon is támogattak médiumokat. Most hát számolgatnak, hogy nagyon sok új kérés fog hozzájuk beesni, mert például ugye azok, akik a körülbelül a USAID-től kaptak pénzeket, azok most el fognak menni hozzájuk. És hát ilyen helyzetben tényleg nem kéne arról beszélni, hogy a független média helyett valaki más kéne támogatni.
Egyébként Orbán a Tucker Carlson féle legújabb szappan operájában azt is mondta, hogy az amerikai segélyek szétosztásának hála Istennek vége van, de ez még semmi. Mert azt mondta, hogy az európai finanszírozás, ami természetesen pályázatot jelent, és nem egyszerűen pénzek szétosztogatását, hanem projektekre menő pénzeket jelent. Ezeknek is véget kell vetni, mert ezek a mi ellenségeinket támogatják. Tehát az uniós pénzek Magyarországon a mi ellenségeinket támogatják. Ki az a mi? Hát az mi vagyunk, ugye a kormány, a hatalom, és minden, aki bennünket bírál, vagy aki ellenünk van, vagy aki nem szeret bennünket, az ellenség. Ezért erre mondatra, jó, oké, egy csomó dologra már nem lehet fölfigyelni az Orbán féle szörnyűséges mondatok között, de erre mondatra azért föl kéne figyelni, hogy ellenséggé vagyunk nyilvánítva mindenki, aki nem az ő köreibe tartozik.
De azt hiszem az Alice Wiedellel való beszélgetés után mondta azt, hogy le kell sodorni, vagy le kell rúgni magunkról, mellkasunkról a brüsszeli bakancsot?
Hát Wiedellnek sok mindent mondott, vagy Wiedellel, amikor találkozott, sok mindent mondott, főleg azt, hogy minden, amit ő képvisel, az Magyarországnak jót tenne. Többek között azt is képviseli az AfD, hogy értékeljék újra, hogy az Európai Unióból érkező munkavállalók miért is mennek oda. A bőkezűbb, nagyvonalúbb szociális és egyéb ellátások miatt. Úgyhogy adott esetben az AfD azt fogja javasolni, hogyha erre lehetősége lesz, hogy ezeket az uniós, tehát nem illegális migráns, az uniós munkavállalókat zárják ki a német munkaerőpiacról, mert olyan jótéteményeket vadásznak náluk, amikre ők nem jogosultak, ami a németeket illeti meg. Úgyhogy kíváncsi vagyok, Orbán Viktor ezzel egyetérte, de sok mindent lehetne tőle kérdezni. Mindenesetre Magyar Péter azt mondta egy érdekes mondatában, hogy a mai kormányüléseken ott ül a mai aktuális Hajnaú, és ezt egyértelműen a miniszterelnökre értette. Úgyhogy ha már Hajnaúnak nevezte őt, akkor azért szerintem a dolgok visszafordíthatatlanok. Fidesz 2.0, hát nem nagyon úgy néz ki.
Hát Hajnaúhoz nevezhető ellenségnek? Azt nem igen. Ugye? A mi ellenségünk, hát akkor egy-egy. De van itt még valami ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy a független média túlélése az valóban, ez nem igaz, mert természetesen, hogy az amerikaiak meg az Unió tartotta életben a magyar független médiát, mert nem így van, kész. Tehát hazugság az egész. De részben természetesen igen, ezek a pénzek fontosak voltak, és hát a kérdés az, hogy mi maradt fönt? Mi él túl mindabból, ami most még van, és hát az, ami van, az se olyan nagyon sok.
Valószínűleg egyébként ez, és pont ezért hangsúlyozom, hogy a probléma, hogy ezeket a állampolgárok általi donációkat például valaki kritizálja, mert egyre inkább úgy néz ki, hogy ezekből tud csak a független média fennmaradni. A nemzetközi szinteimként, hogyha megnézzük a médiumokat, akkor egyre több helyen látjuk azt, hogy már az internetes médiumok is a legtöbb tartalmukat egy fizetési fal mögé helyezik. Eddig nagyjából az volt a felállás, volt a médiának egy olyan korszaka, hogyha ugye régebbre megyünk vissza, ahol ez volt a norma, hogy előfizetünk egy újságra, és akkor azért a pénzért mi minden nap vagy minden héten kapunk valamit. Utána jött ez a korszak, aminek aztán az internetes médiával lett egy tulajdonképpen a fénykora, hogy a hirdetésekből egy látszólag ingyenes médiát kap mindenki, és ez a modell, ez ami most már egyre kevésbé működik, és részben ugye azok a médiumok, amik ilyen profit alapon működnek, még nagy részt ingyenesen fent tudják magukat tartani a reklámbevételekből, viszont például egy olyan médiumnak mondjuk, mint az Átlátszó, ami eleve egy non-profit, ami nem, ez az elvi hozzáállás, hogy nem közlünk reklámot, jogilag se lehetne egyébként egy non-profit szervezetnek. Mi egyre inkább arra vagyunk utalva, hogy az olvasóink tartsanak fent, és egyébként ezt mi szeretnénk is, hogy mi nem szeretjük azt, hogy külföldi donoroktól függjünk, és tényleg ez ebben valamennyire igaza is van akár a hatalomnak, hogy az a legjobb, hogyha a magyar médiát, azt a magyar olvasók tudják minél nagyobb arányban fenntartani, ennek pedig tényleg az a módja, hogy akkor ennek a médiának hajlandóak a adó 1%-át vagy más összeget felajánlani.
Nem tudom, sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem kéne olyan nagyon örömködni például azon, hogy a magyar független film milyen fantasztikusan kezdett működni legalábbis ebben az évben, persze vannak ilyen áthúzódó forgatások, amik még a tavalyi évről jöttek, de hát fillérekből csináltak meg olyan filmeket, amik valóságosak. És hát a legnézettebb film az egy független film, legalábbis a legutóbbi 4-5 év legnézettebb filmje, talán a Vajnaféle korszakban születtek. Rendszerváltás óta. Tehát a Vajna korszak sem szült olyat, nem szült remélem. Szóval, hogy ez a film például annyi pénzt hozott, gondolom én, a nézettség alapján, amiből le lehet forgatni még 2. De nem biztos, hogy ez sokáig fönntartható, és hát nagyon sokan szkeptikusak ebben az egész ügyben, hogy a magyar piac az túlságosan kicsi, túlságosan szegmentált, túlságosan megosztott a tekintetben, hogy a magyar kultúra fönntartását egyedül tudja elvégezni, és hát ti is, meg a média is valamiképpen ennek a civilizációs peremét adják a magyar kultúrának, tehát egy fontos részét.
Visszatérnék azért a külföldi támogatásokhoz. Ugye Orbán is ünnepli, hogy na, vége ezeknek az amerikai pénzeknek, Soros hálózat, meg az amerikai kormányzat itt beletett mindent. Hát látjuk az első eredményét. Az amerikai kormányzat által létrehozott Szabad Európa, nem rádió, hanem portál, ami Magyarországon is működik, de más országokban is, már is bejelentette, hogy 2 munkatársuk távozik. És valószínűleg tartják, hogy heteken belül megszüntetik az egésznek a finanszírozását, márpedig a Magyar Szabad Európa sok nagyon jó, nagyon értékes, nagyon alapos írásművet, cikket, podcastot, videó, riportot készített. Ha ez kiesik a magyar nyilvánosságból, már önmagában egy veszteség lesz, de ez az, amit az Egyesült Államok közvetlenül finanszírozott. Az összes többi független magyar médium esetében az egyiknek vagy adtak, vagy nem, nyilvánvalóan mindenkinek kicsit, de ha ez a kicsi megszűnik, és erre ezt ünnepli Orbán, meg a jelenlegi amerikai kormányzat, hogy végre nem adunk arra, hogy a demokráciát exportálják, meg a különböző politikai nézeteiket, hát igen, erre mit csinál az amerikai alelnök? Elmegy Münchenbe, ahol egyrészt találkozik a német közpolitikában, vagy a német politikában ma is páriaként számon tartott szélső jobboldali náci beütésű AfD párt vezetőjével.
Nem találkozik a kancellárral.
A kancellárral, sőt, leckészteti Németországot, hogy az nem demokrácia, hogy itt megvonják a szót, meg a megnyilvánulási lehetőséget például a szélső jobbtól, nem vonják meg teljesen, de vannak korlátok, ez kétségtelen. Beleszól abba, hogy hogy csinálják a médiát, hogy csinálják a demokráciát, hogy működtetik az intézményeiket, szóval arra nem adnak pénzt, hogy a demokratikus intézményeket, humanitárius programokat, független sajtót, emberi jogokat védjék, és nyilván közben az amerikai érdekeket is képviseljék, hanem berúgják az ajtót, és azt mondják, hogy pofa be, az lesz, amit mi akarunk.
Igen. És hogy voltak éppen az egy senki. Ugye 5 perce az Egyesült Államok alelnöke, és így kezd. Bocsánat, Márta, tessék.
Nem, csak igazából rá akartam erre a külföldi támogatások és a sajtó történetre egy picit még erősíteni, hogy nyilván az átlátszónak is, én azt értem, hogy az úgy jó, hogyha a közösségi finanszírozásból működik egy lap, de vannak projektek. Tehát vannak olyanok, hogy mondjuk egy nagy tényfeltáró projekt, ami tudjuk, hogy nagyon drága. Az biztos, hogy nem tudja a közönség finanszírozni, hogy mondjuk egy éven keresztül valaki csak egy valamivel foglalkozik, és így tovább. Ez mindenképpen kell egyfajta pénz. És ugye a megszüntetett vagy befagyasztott USAID pénzeknek is az volt a lényegük, hogy olyan dolgokra az Egyesült Államok, mint a világ vezető ipari és tulajdonképpen valamilyen szinten szellemi és politikai hatalma, azt mondja, hogy azt nem tűrhetjük, hogy Afrikában mondjuk ne legyen bizonyos országokban iható víz. Ezeket a programokat szüntették meg szerintem gyakorlatilag úgy, hogy fogtak egy ceruzát és ugye kihúzták ezeket a tételeket. Ugye a 90-es évek elején Magyarországon, én emlékszem, hogy voltak nagy viták, például a Soros Alapítvány szerepével kapcsolatban, és nem azok a fajta viták, amiket most itt a miniszterelnök szokott, és a patás ördökként ábrázolja Sorost, és Soros is adott interjút ebben a kérdésben, hogy vajon hogyan látja, hogy azzal, hogy finanszírozza például akkoriban a független lapkiadásnak egy jelentős részét finanszírozta, de ugyanide vonhatjuk az egészségügyi fejlesztések egy jelentős részét, ezzel elveszi, vagy tehermentesíti az államot, amely nem fogja elvégezni azt a feladatát, amelyet kulturális, vagy mondjuk adott esetben egészségügyi finanszírozásban végezni kell. És akkor szokta volt mondani a Soros, hogy milyen nehéz dolog egyébként az adományozás, mert hogy ezek a szempontok is belejönnek, és valóban meg is recsentettet azt, amit konkrétan is közelről láttam a magyarországi lappiacot, különösen a kulturális és irodalmi lapoknak a piacát is. Tehát ezek nagyon több élő kérdések, de semmi éppen nem az a megoldás, hogy jön valaki a teljesen másik világból, és azt mondja, hogy én ezt így akarom, és kész. Most nyilván az Elon Muskra gondolok, de gondolhatok másra is, és csak a Szabad Európához még annyit, hogy ugyanaz magyar piacot nem érinti, de az amerikai hangja is ebbe a kategóriába került, amely nem kívánatosak a további az Egyesült Államok finanszírozása szempontjából.
Hát Szabad Európára annyit, hogy egyébként az valószínűleg túl fogja élni, de szerintem azért, mert az nem teljesen egy kormányzati felhatóság alatt áll, hanem ez egy kongresszusi bizottság, tehát ami ebben döntést tud hozni. Tehát azt azért olyan egyszerűen nem lehet valószínűleg leállítani, mint ahogy például USAID-et sikerült, bár egyébként most egy friss bírósági döntés alapján azokat is mindezkül, hogy újra kell indítani, legalábbis ideiglenesen.
Minden esetre azt veszem észre, hogy én nem tudom, ki tanul kitől, egyre inkább az a döbbenetes, hát legalábbis feltételezésem még nem bizonyítható talán teljesen, hogy Trumpék tényleg konkrét javaslatokat intézkedéseket vettek át Orbántól. Hogy az, amire Orbán többször is célzott, meg az emberei, hogy szorosan együtt dolgozunk Trump csapatával, elmondjuk, hogy mi hogy tudtunk győzni 1-2-8-18-szor, és ezeknek, ennek mi voltak a feltételei, ezek ténylegesen így vannak, tehát azt mondják nekik, hogy hát most mit kell törődni a törvényekkel? Hát mit számít az, hogy ez és ez a kongresszustól függ? Berúgjátok ott is az ajtót, és azt mondjátok, mostantól így lesz. És úgy látszik, ezt átvette, és ha Orbán azt ígéri, hogy majd kitakarítjuk ezeket az Európai Uniós pénzeket is, amelyeket pályázat útján szereznek mondjuk a független médiumok, szerkesztőségek, nem tehetné meg jogilag. De mi van akkor, ha mégis megteszi, mégis azt mondja, ott a kis pénz, ráteszem a kezem, és nem adom oda, nem engedem, hogy mondjuk az átlátszóhoz jusson, nem engedem, hogy pályázni lehessen, van valahol egy olyan pont, ahol közbe tudok lépni, és aztán mehet perre akárki, az átlátszó, az Európai Bíróság, majd 3 év múlva hoznak egy ítéletet, és ha hoznak egy Európai Bírósági ítéletet, akkor azt se fogom betartani, mert van nekik tankjuk, hogy ide jöjjenek, és átvegyék a hatalmat? Nincs. Ezt üzente Trumpnak, akinek egyébként meg van tankja is.
Amit említettél, Zalán, hogy sort kell kerítenünk a Müncheni biztonsági konferenciára, tegyük meg szerintem, bár tudom, hogy ez nagyon nagy ugrás a belpolitikai témáktól, de hát azért valamennyire a dolog összefügg velünk, amennyiben a határaink mellett folyik egy háború, és amennyiben Zelenszkij ukrán elnök felszólalásában célzott is rá, ugye vannak országok, amelyekre a normális, tehát a hosszantartó, megbízható, föl nem rúgható béketeremtés szempontjából nem lehet számítani, ez nyilván Szlovákia és Magyarország ezek között a említendők között van. Egy nagyon koncentrált beszédet mondott az ukrán elnök, és nagyon kemény beszédet, csak egy-két mondatot idézek, aztán ti tegyétek hozzá a többit, vagy elemezzétek ezt. Tehát Trumpnak a bírálata jelent meg, amennyiben Zelenszkij azt mondta, hogy amikor a május 1-jére meghívta, akkor Trump csak egy biodísz lett neki, és hát általában is célzott arra, hogy az orosz elnök ravasságát Trump valószínűleg nem érti, nem tudja követni, és hát ki fogja őt használni, Putyin. Másrészt nagyon nagy erővel vetette fel azt, hogy azért a béketárgyalásokról nem csak Ukrajnát nem szabad kihagyni, tehát semmit Ukrajna nélkül, hanem Európát sem, mert eddig ez így nagyon komolyan nem is merült föl. Maximum egy 3 szereplős ügyről beszéltek, miközben ez Zelenszkij szerint 4 szereplős, és teljesen igaza is van. És hát a másik, vagy a harmadik mondat az pedig az európai haderő létrehozása nem kontra NATO, hanem az kiegészítendő. És hát világosan elmondta, hogy Amerikára nem lehet számítani, bár kéne, Európának kell helytállni. Hát ennyi. Mit tettek hozzá, vagy hogy látjátok mindezt?
Szerintem a München és az elmúlt néhány hétnek a amerikai különböző kijelentései alapján azért eléggé azt kezd kirajzolódni, hogy az amerikai vezetés az ugyanannyira például az európai politikai helyzetet nem nagyon látja át, mint mondjuk amikor ugyanannyira, mint például a közel-keletit. Kicsit hasonló érzésem van mostani, hát egy csapkodást figyelve, mint amikor azt kellett eldönteni, hogy például Irakban meg Afganisztánban milyen rendezést próbáljanak létrehozni. De egyrészt elhangzik például Trump felől, hogy a háború gyökere az volt, hogy a NATO Oroszországhoz túlságosan közeledett, ezért az egy Oroszországnak egy jogos biztonsági aggodalom, hogy például Ukrajna NATO-hoz csatlakozzon. Ezért ugye ez ígéretet kell tenni, hogy ez ne történjen meg. Majd egy nappal később elhangzik az, hogy egy fegyverszünet után készek arra, hogy amerikai csapatokat küldjenek békefenntartóként Ukrajnába. Azért ez egy nagyon durva ellentmondás, tehát hogyha Oroszország számára az elfogadhatatlan, hogy Ukrajna a NATO-hoz csatlakozzon, akkor például miért lenne elfogadható az, hogy egy olyan rendezés, ahol már előre be van jelentve, hogy az amerikai csapatok lesznek Ukrajnában. A
Igen.
Másik probléma, hogy amerikai részről hát van egy olyan elképzelés, hogy ez a háború, ez területi kérdésekről szól. Oroszországot meg lehet békíteni azzal, hogy kap Ukrajnából egy bizonyos mennyiségű területet.
Odaadjuk ezzel... neki Csehország egy rész. Ja, az egy másik volt, bocsánat.
Területet a békéért, igen. Az is egy másik ország volt.
És ezzel tulajdonképpen ki tud szállni ugye a háborúból, hogy győztesnek tekinthesse magát, és hát meg lesz békítve. Most ez a probléma, hogy ez a háború, ez a kezdettől fogva nem arról szólt, hogy a úgynevezett orosz ajkú területeket Oroszország magához akarja csatolni, mert Putyin annyira szívén viseli a Ukrajnában élő elnyomott orosz nyelvű emberek sorsát. Ez kezdettől fogva arról szólt, hogy a Oroszország magát egy olyan nagyhatalomnak tartja, akinek egyfajta befolyási zóna szükséges Kelet-Európában. Ennek az egész Ukrajna az még mindig csak a minimális része. A Ukrajnát azt tulajdonképpen nem is a befolyási zóna részének, hanem az orosz világ részének tekintik, és az ennek csak a kiinduló pontja lenne, hogy az egész kelet-európai térség egyfajta pufferzóna legyen minimum, vagy legalábbis az orosz érdekszféra része, de hogy Oroszországnak tulajdonképpen befolyása kellene, hogy legyen a kelet-európai országok belpolitikájára.
Welcome back, mi? Gyuri?
Hát a helyzet katasztrofális, ezt valószínűleg Zelenszky jobban tudja, mint mi, de és az európai vezetők is nyilván tépik a hajukat, nézik az üres költségvetési bukszájukat, mi a fenét csináljanak, és fogalmuk sincs arról sem egyébként, akármit mond Vance vagy Musk, hogy Trump mit gondol ma, mit gondol holnap, és mi lesz akkor, hogyha majd leül Putyinnal, mert akkor végképp nem fog tudni senki semmit, még a legközelebbi emberei sem, mert lehet, hogy Putyin az ujja köré csavarja, és kijön azzal Trump, hogy győztünk, aztán odaadta közben Ukrajnát, azt elfelejtette mondani. Fogalmunk sincs senkinek, hogy Trumpnak mi jut eszébe, az a baj, hogy akkora hatalom van a kezében, hogy bármit eladhat, bármit megvehet, bármivel megfenyegetheti akár Moszkvát is, de Ukrajnát is, és senki nem tudja. Végül is az egész második világháború utáni világrend úgy jött létre a nagy tragédia után, hogy az Egyesült Államok elsősorban, és aztán a nyugat-európai partnerei megpróbáltak szabályokat kidolgozni, jogi szabályokat, jogi kereteket, nemzetközi szervezeteket, amelyeket persze mindig lehetett az erőnek megfelelően nyomással ide-oda vinni, lehetett nem túl szép dolgokat is csinálni, az Egyesült Államok is persze egy csomó dologban nem mindig követte azt, amit elképzelt, de mégis alapvetően egy jogrendre, emberi jogokra, az államok függetlenségére alapuló rendet próbáltak kialakítani, amiben nem lehet csak úgy, hogy eszembe jut, hogy elfoglalom ezt, leigázom azt, és akkor győztem, én vagyok az erősebb. Második világháború tanulsága ez volt. Ezt Trump most látványosan, nem, Putyin rúgta föl látványosan. Már 14-ben is, de még látványosabban 22-ben, Trump pedig úgy látszik most belemegy ebbe, és azt mondja, Kanada az enyém, mexikói jövből, amerikai jövből, Grönland az enyém, Gáza lesz egy új Riviera. Miről beszél? Ezt akkor se tudná megcsinálni, ha nagyon akarná, de az attitűd teljesen szakít mindazzal a hagyománnyal, és azzal a többé-kevésbé kiszámítható mindennapi gyakorlattal, ami 70-valahány éve működött. Hogy ennek mi lesz a vége, ha optimisták vagyunk, akkor az, hogy Európa összekapja magát, pénzt, paripát, fegyvert fog nem csak Ukrajnának adni, hanem főleg saját magának, hogy meg tudja magát védeni az Egyesült Államok nélkül is. Reméljük, hogy nem kell, de ez kell, hogy legyen az első lépés.
A boldogan előre szaladó magyar miniszterelnök azt mondja, hogy nem kell kilépni az Unióból, hamarosan összedől az magától is. Márta?
Igen, nagyon sok kérdés felvet ez a Trumpi magatartás, mondjuk, ami az európai, hát képesítés vagy vadászati képességeket jelenti. Ugye az volt cél, hogy azt szeretné Trump, hogyha 5%-ot, 1-2%-ról 5%-ra nőne a hadi költségvetés az uniós országokban, ami nagyon soknak tűnik, ez nyilván nem fog megvalósulni. De hogyha Európa előbb-utóbb rádöbben arra, hogy magára marad abba, hogy megvédje saját magát, és nem számolhat az Egyesült Államokkal, akkor például mondok egy példát, Franciaország az egyetlen, amelynek van atom fegyverzete Európában, elképzelhető, hogy a többi ország, vagy lesznek még olyan országok, lesz még magyar atombomba, de mondjuk akár Zelenszkiről is elképzelhető, hogy ott tulajdonképpen megvolt egykor az atomfegyverzet, úgyhogy elképzelhető, hogy ő is erre gondolna. Ez az egyik, tehát, hogy Európának mind a költségvetését, és nyilván a status quo-t általában átalakítaná, hogyha saját haderőt hozna létre, és nekiáll a nagyon sokat költeni erre, ami amúgy biztos vannak ennek hasznai, de hát egy csomó szempontból nagyon rossz lenne. A másik, amit így észrevettem, hogy Zelenszky az ellen a Trump-féle terv ellen, vagy belengedett ötlet ellen, hogy az Ukrajnában levő ritka földfémeket és egyéb ásványi kincseket gyakorlatilag fizetségképpen kezelni azért, hogy megvédje Ukrajnát, mert tudtam, hogy ennek a sztorinak sincs még vége, vagy nem tettek erre. Nem tettek erre semmifajta pontot.
De nem úgy, hogy majd adnak valamiféle védelmi garanciákat, hanem hát az eddigi fegyverekért, a jóságunkért, a
emberbaráti
testvér, és mondta, hogy hát akkor ez még nem.
Igen, de mondják azt is szakértők, hogy tulajdonképpen Zelenszky ezt máskor is felvetette, hogy gyerekek, itt van nekünk egy csomó érték, védjetek meg bennünket, mert akkor ezt így közösen tudunk ebből
védjetek meg, igen, de hát most védjetek. Ebben az ajánlatban ez nem szerepel, csak az, hogy írd alá.
Természetesen nem, de azért szerintem ez még nincs lefutva, ez a kérdés. Az valóban a nagy kérdés, hogyha azt mondják, hogy Moszkva, Peking és Washington fogja békét elhozni, akkor hol van az összes többi, azt nem nagyon tudjuk, és egyébként hol van még Szaúd-Arábia, ahol elviekben találkozni fog majd, ha minden igaz, mert azt hiszem, hogy nem erősítették meg Trump és Putyin, szóval, hogy mikor találkozik, hol találkozik, miről fognak beszélni, és igazából milyen felhatalmazásra megy oda Trump, azon kívül, hogy nyilván őt nem érdekli a felhatalmazás, mert ugye Gázából is Rivierát fog majd csinálni, tehát az az ingatlan befektetői és hadonászó stílusához, vagy hozzászokik a világ, vagy tényleg itt kőkövön nem marad.
Hát nem tudom már, melyik nyugati lap írta, de hát van ebben valami, azt mondja, Trump nagyon ravasz ember, de félig meddig írástudatlan, tehát nagyon könnyű megvezetni.
Jó, de a Musk nem az.
Tessék?
De az Elon Musk például nem írástudatlan ember, sok mindent lehet róla elmondani, hát őrültnek őrült, de írni tud.
Sőt, dolgokat kitalálni tud, sőt, ezeket a kitalált dolgokat meg is tudja valósítani. Úgyhogy Musktól bizonyos értelemben még jobban kell félni, mert hogyha valóban olyanok a nézetei, mint amilyeneket közöl, akkor az már önmagában riasztó, de ő belőle kinézem, hogy amit ma mond, azt holnap után megcsinálja. Trumpból nem nézem ki, neki ez a veszélyessége, hogy fogalmas.
Trump az a pont, hogy az ellenkezőjét csinálja, tehát például a Gáza övezetben, hogy Rivierát kell létrehozni, ez egyik nap ezt elmondja, a másik nap utána ebből visszalép, hogy nagyon mégse, aztán megint elmondja. Szerintem ez a fő akadálya annak, hogy itt bármilyen amerikai vezetéssel egy stabil békét létre lehessen hozni, hogy van tulajdonképpen két hatalom, Amerika meg Oroszország, ami ugyanúgy kommunikál most már. Oroszország volt az korábban, és ez egy kifejezetten felépített taktika volt Putyin részéről, hogy mindig más mondanak, nincsen egy stabil narratíva. Ugye például, hogyha megnézzük, hogy az orosz vezetés milyen dolgokat jelölt meg, ugye vörös vonalként, hogy amiket, hogyha átlép Ukrajna és az ő támogató országok, akkor onnantól kezdve az a NATO már hadban fog állni Oroszországgal. Azt hiszem, hogy 40-nél több ilyen vörös vonalat számoltak össze a szakértők. És hát mai napig persze nem tört ki az atomháború, de például, hogy arról, hogy mik a háború céljai Oroszországnak, arról is folyamatosan egymásnak ellenmondó dolgokat kommunikálnak a különböző orosz vezetők, és az egy koncepció, tehát kifejezetten a cél az orosz részről az, hogy összezavarják a nyugati közvéleményt és a politikai elitet is. És most azt látjuk, hogy elkezdett Amerika is ugyanígy kommunikálni. Az amerikai kormány tagjai, meg maga Trump is egymásnak, meg önmaguknak folyamatosan ellenmondó dolgokat mondanak. Tehát hol elhangzik az, hogy Ukrajnába amerikai katonákat küldenének, hol az, hogy a fegyverszállításokat fokoznák, hol az, hogy állítanák. Valószínűleg egyébként emögött az is áll, hogy a Trumpnál különböző emberek folyamatosan kilincselnek, és jó eséllyel azt mondja, amit éppen utoljára hallott. Hát viszont, hogyha emiatt ennyire kiszámítatlan módon beszél mindkét nagyhatalom, akkor nem tudom, hogy hol tud bárki olyan, ígéretet tenni bármikor, amit a másik el tud hinni.
De nem, hát ezt a Gyurinak volt egy ilyen félmondata, és szerintem ez egy nagyon pontos volt, hogy ezek az emberek, akik Amerikában most hatalomra kerültek, ezek nagyon kevés ismerik Európát, kevés ismerik a Közel-Keletet, mert ugye a régi elit az mocsárnak van nyilvánítva, és ki van söpörve, hát minden szakértőt elbocsátanak most, amelyik nem tartozik föltétlenül hozzák, hogy nem azt mondja, amit ők mondanak. Ennek következtében egy végtelenül tudatlan adminisztrációval kell szembenézni a világnak, amelyik azért is beszél össze-vissza, mert nem ismeri pontosan a helyzetet. Nincsenek lokális tudásai.
De Orbán Viktortól szerintem értesülhetnek a térség és az Európai Unió problémáiról, ami hát így érdekes. Amúgy figyeltem, hogy Magyar Péter, elég is az ő beszéde miatt ülünk most itt ebben az órában, beszélte a külpolitikáról, és tulajdonképpen nem. Tehát azt már rég megszoktuk, hogy nincs magyar külpolitika, mert nincsen. Orbán Viktornak van valamilyen külpolitikai víziója, de magyar külpolitika az nem létezik. Egyébként hasonlóképpen lefejezték a szakdiplomácia egy részét Magyarországon is az Orbán kormányok idején, úgyhogy nem is olyan nagy csoda. Ugye a magyarnak a jelszava az volt a mostani beszédnek, hogy vissza Európába, de az uniós pénzek visszaszerzésén kívül gyakorlatilag nem hallottunk külpolitikai víziót, igaz, hogy mondjuk kulturálisat sem hallottunk, hogyha azt is emeket, hogy
itt az ilyen... visszaszerzésre vonatkozóak voltak víziók?
Hát az EU-s pénzek visszaszerzésére.
Már mint Orbánéknak?
Nem, Magyar Péter, ha kormányra kerül, ő visszahozná. És belépnénk az Európai Ügyészségbe, ez az orosz-kínai washingtoni törleszkedés pedig...
Értem, csak összekevertem egy pillanatra, mert Orbán már se csinál hetek óta, mint hogy azt mondja az országnak, hogy hozom haza a pénzeket.
Hát Navrasisnak ez a dolga, nem ezért tartjuk.
Pontosan tudja, hogy hazugság az egész természetesen, és hát ennek a műsornak az első felében meg is beszéltük, hogy körülbelül mennyi? Hát több mint 20 milliárd euró az, ami most függőben van Magyarország esetében, és hát lehet, hogy ennek a pénznek nagyon kevés részét
kapjuk. Hát hogy, hát ha például megcsinálja azt idén tavasszal Orbán, amit ígér egyre konkrétabban, hogy minden Európai Uniós forrástól is megfosztja a független magyar médiát, arra nem adhat más választ az Európai Unió, mint azt, hogy jó, hát akkor egyetlen egy petákot se kaptok. Vége. És akkor persze lehet tovább élni, mert van élet. Ezt is egy bizonyos Orbán Viktor mondta, igaz, még nem magunkra, akkor még nem voltunk uniós tagok. Van élet az unión kívül is. Most meg azt mondta, hogy nem kell itt a kilépésen gondolkodni, szétesik az magától is. De azt kérdezném meg, hogy miért is volna az jó Magyarországnak, ha a nyers, brutális erő érvényesülne? Mert az Európai Unió szétesése ezt jelenteni. Németország akkor is létezne, Ausztria akkor is létezne, Lengyelország akkor is létezne, és Magyarország akkor is egy kicsi és gyenge ország lenne. Vagyis azok rúgnának belénk, akik csak akarnának. Most meg Európai Unióban vagyunk.
De nem keverette össze az ország érdekét Orbán érdekével? Hát ez két külön dolog. Én tudom, hogy folyton, amikor azt mondja, hogy a magyar nemzet, akkor saját magáról beszél. Befejezem a mondatot. De azért azt gondolom, hogy még mindig ott tartunk, és le vagyunk ragadva annál, hogy racionális, reális megközelítést próbálunk ebben az ügyben tanúsítani Orbán politikájával, szóval miközben ez tévedés, tényleg tévedés. Ő róla van szó, magáról, a saját hatalmáról, semmi
más. De van ráció, hiszen a hatalma óriásira növekedett, szinte megdönthetetlenné növekedett és erősödött, és ráadásul még azzal az elégtétellel is töltheti őt el, hogy én mondtam meg ennek a Trumpnak, hogy mit csináljan. Én voltam az a Trump, aki már Trump előtt megjelent a színen. Én vagyok az, akivel az egész világ sajtó tele van. Hát nem Magyarország a világ közepe? Nem Orbán Viktornak hívják a világ leginnovatívabb politikusát? És boldogan hajthatja nyugovóra a fejét minden éjszaka.
Akkor is, hogyha ez a szétesés megtörténik, akkor is ő maradt hatalmon.
Igen,
akkor is ő maradt hatalmon. Bocsáss meg, igen.
erre sem vagyok egyébként teljesen biztos, hogy ez az ő hatalma szempontjából egy feltétlenül jobb helyzet lenne. A Orbán Viktornak a hatalma egyáltalán nem biztos, hogy erősebb most, mint akkor, amikor a EU-val még éppen sokkal jobban voltunk, és jöttek az uniós pénzek. Legalábbis, hogyha mondjuk a közelménykutatási adatokat nézzük, akkor azért nem ezt látjuk. A Orbán híveiben tehát van egyfajta ilyen nézet, hogy egyszerűen Orbán Viktor mint személy képvisel egy erőt. Ezt nem igazán tudják elmagyarázni, hogy ez hogyan is működik általában, de úgy képzelik el a világpolitikát, hogy ez a szerintük erős férfi, az oda megy, oda csap az asztalra, jól leteremtő embereket, és ezzel el tud érni az országnak dolgokat. Viszont úgy gondolják, hogy ezek a különböző ilyen nemzetközi szabályokra épülő szervezetek, mint az Európai Unió, ezt a működést ezt lekorlátozzák, és ezért lesz jobb nekünk az, hogyha a szabályokra épülő világrend az minél jobban összedől, és visszatérünk a nyers erőhöz, mert ő, a miniszterelnök személyesen ezt a nyers erőt ezt képviseli. Egyfajta ilyen, mondom, ilyen misztikus, ilyen homályos módon képviseli szerintük ezt az erőt, de abban nem igazán gondolnak bele, hogy azért a nemzetközi politikában alapvetően az erő az mégis általában az ország erőforrásait szokta jelenteni. Nem az, hogy a szerintük úgymond személyesen akinek az apukája az erősebb.
Marta? Hát igen, nehéz dolog a szabályokkal együtt élni, már pedig az uniós szabályokat, amiket más néven bürokrataként szoktunk szídni, de lényegében mégiscsak arról van szó, hogy rengeteg éven keresztül cizánálták. Így eszembe jut, hogy valamikor hallottam egyszer egy előadást Kis János filozofustól, aki azt a példát mondta, hogy nem is tudom, Tiranában vagy Albániában van, mit tudom én, 10 darab közlekedési szabály, Nagy-Britanniában pedig 59 000, melyik országban szabadabb a közlekedés. Tehát, hogy nyilván nem a szabályok az okai annak, hogy valami nem vagy nem úgy működik, de az világosan látszik, hogy az autokrata hatalom és az autoritér személyiség általában is csak azt a szabályt írja, amelyiket ő hozza, de azt is csak addig, ameddig egy újabbra nincsen ötlete.
Hát, igen. Ami még Münchent illeti, a szabad visszatérnem egy kicsit erre a témára, mintha de lehet, hogy ez csak egy látszat, és lehet, hogy én bedőlök valaminek, mintha az Európai Bizottság elnökének a nyilatkozatai azt mutatnák, hogy a korábbi összejövetelek, mert az egy csomó válságtalálkozást rendeztek Brüsszelben, ezek eredményesek voltak, és az európai vezetők, főleg ez a mag, ami hát elég keményen kialakult, az elsősorban Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Spanyolországot és Lengyelországot jelenti, meg Nagy-Britanniát, mint hát unión kívüli, de azért mégis, hogy mondjam, csak ilyen közel külföldet, hogy Putyin szavaival éljek. Tehát ezek, mintha jutottak volna olyan meggyőződésre vagy elhatározásra, hogy keményen kell Amerikával szemben viselkedni, és hát meg kell próbálni az erőforrásainkat összekotorni és csinálni valamit. Tehát mintha valami megmozdult volna, de mondom, lehet, hogy csak bedülök egy hangzatos vagy jól hangzó mondatnak.
Az az amerikaiak kérése is egyébként például, hogy a védelmi költségvetés növeljék,
hát
az európai országok. Tehát ebből a szempontból nem, legfeljebb kommunikációs szempontból keményebb Amerikával az Európai Unió.
De hát itt belejátszik az egészbe ez a vámháború, azért ne felejtsük el, nem csak az ajtó berugásáról van szó, hogy milyen demokrácia a tiétek, németek, hanem arról is, hogy és magas vámokat fogunk kivetni rátok, mert van pofátok többet exportálni az Egyesült Államokba, mint amennyit onnét importáltok, és ugyanezzel megfenyegeti Mexikót, Kanadát, Kínát, és ott van ugye mégiscsak a legfőbb ellenfél, a legerősebb ellenfél, Kína. Azt hittük eddig, hogy Kína lesz majd a fő támadási célpontja Trumpnak, ehhez képest velük szemben még viszonylag visszafogott. Nem tudjuk, hogy mit akar, nem tudjuk, hogy hogy akarja. Ez 10%-os vámtarifa kivetése nem olyan borzasztó, azt Kína még el tudja viselni, bár nyilvánvalóan vissza fog ütni, de azzal még lehet valamit kezdeni. De ha miközben az egész világot háborúra hívja ki Trump, vagy gazdaságira, vagy politikaira, vagy szóháborúra, vagy számháborúra, mindegy. Aközben teljesen egyedül marad. És ez egy abszurd dolog, hogy nincs senki abban a nyomorult stábjában, nincs, mert már mindenkit kivágtak. Aki megmondaná neki, hogy hát elnök úr, itt vannak legszorosabb szövetségeink, úgy hívják, hogy szövetségeseink Kanada. Itt van Mexikó, szomszédunk, jó, hát lehetne másképp is, lehet őket bizonyos dolgokra rávenni, de hát mégiscsak az amerikai autóipar fele Mexikóból él, meg Kanadából él, tönkretesszük őket, hogyha egyszerűen elkezdjük őket vámolni, nem fogják tudni összeszerelni az amerikai autóinkat, és így tovább. Ellenség lett egész Latin-Amerika. Visszazsuppoljuk az illegális bejött migránsokat, 100 000 vagy millió számra, lehet, hogy lenyelik kínjukban, de azt fogják mondani, hogy ezzel az Amerikával együttműködik, ha egész Amerika vele szembe fordul, mert jó, nem fogják legyőzni az Egyesült Államokat, mert nem olyan erősek, de hát mégiscsak az a háttere földrajzilag az Egyesült Államoknak, ha Kínával szembe fordul, ha Nyugat-Európával szembe fordul, ki marad? Oroszország lesz a barátja? Nagy orosz-amerikai szövetség? Hát ebbe szerintem még a Fehérház újonnan kivezetett, vagy kinevezett munkatársai sem mennének bele, hanem a fejüket vakarnák, hogy hát elnök úr, talán azért ez az orosz-amerikai világuralom nem venné jól ki magát. Úgyhogy teljesen őrült irányba megy a világ, vagy viszi Trump és Putyin együtt. Remélem nem sokáig, ezt abba kell hagyni, ebből vissza kell fordulni.
Azért itt azért még nem tartunk, hogy amerikai orosz tengely alakuljon
ki. Nem, csak mondom, ennek az abszurd végkimenetele egyelőre így látszik. Ki az, akiben meg lehet bízni? Hát a jó Putyinban.
De mondom, szerintem nincs egyelőre stratégia. Tehát amerikai terv arra, hogy milyen megoldása lenne ennek, ezeknek a példa az ukrajnai háborúnak, vagy a többi más problémának. Ilyen véletlenszerűen jönnek elő különböző ötletek, amiknek valószínűleg egyébként a kimenetele az lesz, hogy nem sok minden fog változni, én inkább így gondolom. Valószínűleg az ukrajnai háború is egyszerűen tovább fog csak húzódni, mert ennek a csapkodásnak ennek nem lehet egyszerűen egy normális kimenetele.
Hát igen, de a csapkodásnak valami tragédia is lehet a végét, csak erre akartam célozni. Össze-vissza csapkodunk, és egyszer valami olyasmibe csapunk, ami felrobban.
Azt nem tudom, hogy láttátok-e, hogy megjelent a Google térképen, hogy a mexikói öböl alatt ott van, hogy amerikai öböl. Mondjuk én ezt ekkor veszítettem el a reményt, tehát, hogy az amerikai elnök odaszól egy nagy cégnek, hogy fogják hívni azt a tengert, vagy akármit öblöt. Amúgy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt most kitette ugyanez Balaton felirattal, úgyhogy ebből a szempontból még talán van remény. A mexikói öböl helyett a Balatont nézegethetjük, de szóval ez a baj, hogy ingatlan befektető szempontok uralkodnak a közel-keleti béketeremtésnél, nem tudom én, a bányás szempontok az ukrajnai béke megteremtésénél, és így tovább. Tehát azok az emberi értékek, politikai értékek, humanitárius értékek, amelyek alapján, ha jól rosszul, de a második világháború óta döcögött a világ, ugye azt szokták mondani, hogy akkor lesz egy következő világháborúra esély, amikor mert meghalnak azok, akik emlékeznek az előzőre. Nagyjából itt tartunk, az viszont nem túlságosan sok jót akar, de hogy kiszámít hatatlanságot, igen, az is biztos, meg hát ilyen.
És hogy milyen kis stílű bosszú álló Trump, a legnagyobb amerikai hírügynökség az AP fehérházi tudósítóját kitiltották a Fehérházból, mert nem volt hajlandó amerikai öbölnek nevezni a mexikói öblöt. Úgyhogy pofa be, úgyhogy azt írtok, amit én mondok.
Vigyázzanak azzal az újságírók, és hogy a kormányinfon a vármegye kifejezés, vagy amennyit használják.
Hogy az AP azt mondja, hogy bocs.
Biztos.
Nekünk jelen kell lennünk a Fehérházban, úgyhogy mostantól azt tudósított kirúgjuk, és azt mondjuk, hogy amerikai öböl.
Ezt nevezik demokráciának és szólásszabadságnak.
Igen. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Zubor Zalánnak, az Átlátszótól, Józsa Mártának és Bolgár Györgynek. Ez volt a Megbeszéljük, illetve hát ez volt a szombat délutáni műsor, egy kicsit elhúzott, egy órával megtoltott változata. A műsor munkatársai voltak Horváth Ádám, Túri Lui, Lantos Dániel, Józsa Márta és Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.